Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a Szent István király templom Apcon. Az ünnepi szentmisét Ternyek Csaba egriesek celebrálta, amelyen részt vett többek között Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. Átadták a Debreceni Egyetem Gyógyszertudományi Központja és a Nemzeti Gyártókutató-Oktatók középüzem épületét, valamint az egyetem főépületében kialakított ökumenikus imahelyet. Az új létesítményeket Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök és Fekete Károly református püspök áldotta meg. Az ökumenikus lelkiségi szoba és imahely a Nagyerdőn található főépületben kapott helyet. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zöldségpalántákat adományozott a katolikus Caritasnak. A Budatétényi Rózsakertben tartott átadáson 11 egyházmegye részesült a több mint 10 000 palántából. Az adományt Écsi Gábor országos igazgató vette át. Az egyetem nevében Gyurica Csaba rektor köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, az idei az 5. alkalom, hogy az egyetem palántákkal támogatja a Caritast. A palánták 11 egyházmegyében 600 rászoruló család hosszú távú élelmezésében nyújtanak majd segítséget. Az egyetem célja egyrészt kifejezni szolidaritását, másrészt ráirányítani a figyelmet az öngondoskodás fontosságára. 10. alkalommal rendezi meg a Duna Média Szolgáltató a Duna Napokat az erdélyi Torockón. A péntektől vasárnapig tartó jubileumi rendezvényen színes kulturális programok várják az érdeklődőket. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásaival, koncertjeivel, kicsiknek és nagyoknak szóló programjaival erősítse a nemzeti összetartozás érzését, bemutassa a külhoni magyarság szellemi örökségét, ezzel is erősítve az anyaországgal való kapcsolattartást. A Várkert bazárban rendezték az európai parlamenti listavezetők vitáját, amelyet az épület előtt a Tisza párt tüntetése kísért. A 11 meghívott közül a Kétfarkú Kutyapárt listavezetője nem ment el a rendezvényre, helyette egy humorista képviselte a pártot. Dobrev Klára a DK, Donát Anna a Momentum és Magyar Péter a Tisza listavezetője is azt mondta, nem számít érdemi vitára. A téren eközben feszültség alakult ki a Tisza párt tüntetői és a párzászlókkal megjelenő DK szimpatizánsok között. A világ legjobb középületének választották a Liget Budapest projekt keretében megvalósult Néprajzi Múzeumot május 30-án Szingapurban. Jelentette be Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója, az elismerés átvételét követően. A Városliget ZRT közleménye szerint az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj átadó gáláján aranyéremmel jutalmazták a Ferenc Marcell által tervezett múzeumot. A sport az életminőség és a szocializáció fontos eszköze, és a sport a sportmédia és marketing a társadalomban végbe menő minden változást leképez, mondta András Krisztina, az Óbudai Egyetem szakfelelős egyetemi docense a Monták Szalon csütörtöki rendezvényén Acél Petrával, a Monták Testület elnökével beszélgetve. Arra a kérdésre, hogy a sportágnak vagy a sportolónak van-e marketing értéke, a közgazdász azt válaszolta, a sportnak 3-as értékszintje van. Az egyik maga a sportoló. Példaként említette David Beckham angol válogatott labdarúgót, aki változatosan használja ki a különböző média kommunikációs lehetőségeket és platformokat is. Kultúránkat nem elég csak megőrizni, hanem azt továbbadni és gyarapítani is kell, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigó Róbert, a Cifra György emlékkoncert sorozat záró eseményén azt mondta, ismerni a múltat és a kultúrát igazi kiváltság, de feladat annak továbbadása is, mert mi magyarok nem csak megélni és megmaradni, hanem a jövőt is gyarapítani akarjuk. Végül az időjárásról. A délnyugat felől érkező vastagabb felhősáv szakadozik, gomolyosodik. Emellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, általában több órára kisüt a nap. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Wolf a Parkban című írásának második befejező részét, melyet Dér Gabriella olvas fel.
Thomas Wolf a Parkban. Aztán fölálltunk, hogy induljunk, és én már egészen oda voltam az idegességtől. Szegény gyerek alig állt a lábán, el se tudtam képzelni, mi fog történni. Apa olyan boldog és izgatott volt, vadság áradt belőle, pokolian villogott a szeme, hátravetette a fejét, és úgy nevetett, hogy az egész terem vígszhangzott belé. Krisz rúrkatyának másnap reggel miséznie kellett, így elvált tőlünk, de Dolan atya velünk tartott. Valamennyien kimentünk, a fiatalembert apa és Mr. Gates támogatta, és a vendéglőben levők egytől egyig kitódultak utánunk, és Mr. Gates azt mondta, hogy a vezető melletti ülést foglaljam el. Istenem, milyen büszke voltam! Apa és Mr. Gates és Dolan atya hátraültek, máig se tudom, hogyan fértek el, azt hiszem, apa félig Dolan atya ülében csücsült. Hát, persze, már emlékszem. Úgy is volt. És az emberek éjjeneztek, amikor elindultunk. A színészek is kitódultak a vendéglőből, ott álltak és néztek bennünket, amint nekivágtunk a lila és bársonyos sötétségnek. Ma is emlékszem még, ahogy visszanéztem, és láttam mosolygó és mesterkért arcukat, ragyogó maszkjukat, magányos, riadt tekintetüket. Oda-oda kiabáltak apának valami mókásat, és mindegyre azt kérdezték, hagyott-e végrendeletet? És ott volt The Wolf Hopper is, és úgy tett, mintha ló lenne. Nyerítve szaladgált, körbe-körbe, és megpróbált fölmászni a lámpaoszlopra. Szenzációs volt. Akkor Mr. Gates megkérdezte, és most hová, Joe? És apa azt mondta, a Golden Gate-hez aztán akár meg se álljunk. Majd apa a fiatalemberhez fordult, aki a kocsit vezette. Milyen gyorsan tud menni, fiam? És a fiatalember azt mondta, 30 kilométert is megtesz egy óra alatt, minden nehézség nélkül. Mármit völgynek lefelé, mondta apa csipkelődve, és akkor nekieredtünk, és Istenemre, szenzációs volt, szinte repültünk. Gondolom, tényleg 30 kilométerre mehetett, de olyan volt, mintha ma valami százzal száguldana. Elhaladtunk egy lovas rendőr mellett, a ló megvadult, és ki akart törni, és úristen, a rendőr olyan dühös lett, vágtázva jött utánunk, és ordított, hogy álljunk meg, apa úgy nevetett, mint aki megőrült, és azt mondta, gyerünk, fiam, gyerünk! Nincs ló a világon, amelyik utolérne. De a fiatalember megszeppent, és lelassított. És akkor a rendőr utolért bennünket, és azt mondta, mit jelentsen ez, és hogy mit képzelünk, hol vagyunk, és hogy kedve volna valamennyiünket letartóztatni csendháborításért, éjnek évadján azzal a micsodával. Megvetően folyton csak micsodának titulálta a kocsit, és én olyan, de olyan dühös lettem, mert szerintem gyönyörű kocsi volt. Mély tűzű vörösbor színére festve. Az embernek szinte kedve támadt belekóstolni, és dühített, hogy valaki így beszéljen róla. Nem tudom pontosan, miért dühített fel, de azt hiszem, az lehetett az oka, hogy egyáltalán nem éreztem tárgynak a kocsit. Nehéz megmagyarázni, hogyan is voltam vele, mintha valami különös és gyönyörű élő lény lett volna, akit ugyan sosem ismertünk, de aki most mindannyiunkból fölfokozott örömet és ámulatot váltott ki. És azt hiszem, tényleg erről lehetett szó akkoriban az első motoros kocsik idején. Valahogy mind különbözött a másiktól. Úgy tetszett, mindegyiknek megvan a külön neve, élete és egyénisége. Tudom, hogy mostanság otrombának, furának és régi módinak látszanának, de akkor minden másként volt. Bár soha még hasonlót se láttunk vagy ismertünk, csak álmodtunk vagy hallottuk, hogy léteznek ilyesmik. Most, hogy benne ültem az egyikben, minden olyan hihetetlennek és mégis tündökletesen valóságosnak és meghökkentőnek tűnt, mint általában a szép és új dolgok, mikor először bukkanak föl az életünkben. A kocsi olyan mágikus vonzerővel hatott rám, mintha csak valami idegen égi testről, mondjuk a Marsról pottyant volna ide is, mégis abban a pillanatban, hogy megláttam, úgy tűnt, mintha mindig is ismertem volna, mintha ahhoz a naphoz, órához, évhez tartozott volna, valamiképp része lett volna mindannak, ami azon az éjszakán történt. Úgy éreztem, apához tartozik, és a papokhoz, és Mr. Gateshez, a fiatal szerelőhöz, és a színészek riadtarcához, és a dalokhoz, amiket abban az évben énekeltünk, ahhoz, amit tettünk és mondtunk, de valami különöshöz, ártatlanhoz, réges-rég tova tűnthöz is. Még most is emlékszem rá, milyen volt az a régi kocsi. Csak be kell hunynom a szemem, s már is le tudnám rajzolni. Emlékszem? Mély tűzű vörös bor színére, nagy, fényezett sárga rézlámpáira, az ajtóra, ami a kerek kövér hátulján nyílott, a csodálatos és izgató szagokra, a sötétbarna bőrülések erős és vigasztaló szagára, a benzin, az olaj és a kenőolaj szagára. Olyan erősek, melegek és áthatóak voltak ezek a szagok, hogy úgy tűnt, a világon minden valami borzongató élettel és extázissal telítődik tőlük. Mintha valami csodálatos, különös ismeretlennek az ígéretét hordozták volna magukban, ami hamarosan beköszönt, ami az éjszakához tartozik, és az élet misztériumához, öröméhez, a lila sötétség kábulatához, mint ahogy a virágok, a levelek, a fű és a föld szaga is hozzájuk tartozik. Szóval azt hiszem, ezért lettem olyan dühös, mikor meghallottam, hogy a rendőr micsodának hívja a kocsit, bár akkor ezt még nem tudtam. Már-már úgy látszott, hogy a rendőr előállít bennünket, de akkor apa kikászálódott Dolan atya öléből, és a rendőr észrevette Dolan atyát, és természetesen rögvest hangot váltott. No, és Mr. Gates is mondott neki valamit, és adott neki némi pénzt, és apa is eltréfálkozott vele, és megnevettette, és mikor apa elővette az önkéntes rendőrjelvényét, és megkérdezte tőle, hogy ismerje a nagy Jake Dietzet a főkapitányságról, és közölte, hogy ő Jake egyik legjobb barátja, akkor én olyan büszke lettem, látván, mint tér jobb belátásra a rendőr. Akkor a rendőr azt mondta, hogy menjünk a Central Parkba, tőle ott addig kocsikázhatunk, amíg csak elegünk nem lesz belőle, és hogy ő soha be nem ülne egy ilyen micsodába, mert bármelyik pillanatba fölrobbanhat, és akkor ugyan hova jutunk. Apa azt mondta, reméli, hogy a mennybe. Sőt, még papot is viszünk magunkkal, hogy ne legyen semmi bökkenő a formaságok körül. És akárha megcsiklandoztak volna bennünket, mindjárt égtelen nevetésbe törtünk ki. A rendőr is. Azután elkezdett a lovával kérkedni, és Istenemre, az a ló csak ugyan szép volt. És azt is mondta, hogy neki csak lovat adjanak, és hogy ő sose csináltatna ilyen micsodákat, amíg gyorsabbak a lónál. Szegény fickó, szeretném tudni, mit szólna ma. Apa csipkelődött vele, azt mondta, eljön majd ez az idő, amikor állatkertbe kell menni, ha lovat akarunk látni, de a rendőr se hagyta magát, és azt mondta, hogy addigra már csak a zsibhárusoknál lehet motoros kocsit látni, és apa azt felelte, az a bajunk, hogy élő anakronizmusok vagyunk. A rendőr azt mondta, hogy meg lehet, ő azt nem tudja, de jó szerencsét kíván nekünk, és reméli, hogy élve kerülünk ki a mi csodából. Ezzel ellovagolt. Mi meg behajtottunk a Central Parkba, és úgy rákapcsoltunk, ahogy csak bírtunk, és épp egy dombra kezdtünk fölkaptatni, amikor lerobbantunk. Ahogy a rendőr előre megmondta. Gondolom a fiatalember túl sokat ihatott, vadnak és izgatottnak látszott, de akármint volt is, az emelkedő közepén egyszerre fölbukkant előttünk egy kétkerekű. És a fiatalember fölrikkantott. Nézzék csak, hogy előzöm meg! Babrált valamit az autón, és épp amikor egy vonalba kerültünk a fogattal, és már-már elhaladtunk mellette, a motor szusszantott, köhintett egyet, és leállt. Na, erre a kétkerekű utasai égtelen nevetésbe törtek ki, és egyikük oda kiáltott valamit a teknős békáról meg az öregi nyúlról. Akkor én veszett dühös lettem, és olyan megalázottnak éreztem magam, úgy sajnáltam a sofőrünket, és apa azt mondta, ne törődjön vele, fiam, nem mindig a gyorsabb nyeri a versenyt. De a nyúlnak is eljön egyszer az ő napja. De a mi fiatal emberünk vigasztalhatatlan volt, egy árva szót se tudott kinyögni. Kiszállt a kocsiból, körbe mustrálta, majd magyarázni kezdte, hogy s mint történt, és bizonykodott, hogy 100 év alatt egyszer, ha előfordul. Tudják, ez így volt, és tudják, az úgy. Mi ugyan egy árva kukot se értettünk abból, amit mondott, de annyira megszántuk, hogy ráhagytuk. Aztán az autó belsejében kezdett matatni, megpiszkált valamit emitt, megcsavart valamit amott, megmarkolta a kurblit, és tekerte körbe-körbe, míg már attól féltem, hogy végül a saját karját is kitekeri. Majd a hátára feküdt, a kocsi alá kúszott, és alulról kalapált rajta valamit. De semmi se történt. Aztán fölállt, újra és újra körüljárta a kocsit, és magában dünnyögött. Végül feladta, és azt mondta, attól tart, hogy ki kell szállnunk, és konflis fogadnunk, ha nem akarunk gyalog hazamenni. Erre elkezdtünk kikecmeregni, és a szerelő olyan dühös volt, és annyira szégyelte magát a kocsi viselkedése miatt, hogy nekiesett, és úgy csépelte, mint valami rossz kölyköt. De semmi sem történt. Még egy utolsó próbát tett. Újból megmarkolta a kurblit, mint aki megőrült, és tekerte körbe, míg csak ki nem fogyott a szuszból. És mivel akkor se történt semmi, hirtelen fölordított, ó, hogy a fene vinni ezt a misodát! Teljes erőből belerugott a kerekébe, és szívszaggató zokogással a hűtőre rogyott. És nem tudom, ettől-e vagy mitől, de a motor hirtelen újra pöfögni és zihálni kezdett, már indulhattunk is, és a fiatalember füligérő szájjal vigyorgott. Akkor aztán fölmentünk a dombra, lesiklottunk a következőig, és most már valóban repülni látszottunk. Olyan volt, mintha a magasba lebegtünk volna, vagy mintha meglehetük volna sosem sejtett szárnyunkat. Azaz, mintha mindig is tudtuk volna, hogy van, és most, hogy rátaláltunk, mintha réges-régi álmunk teljesült volna. Gondolom, egész idő alatt körbe keringhettünk a parkban, egyik végétől a másikig, de valójában együnk se tudta, meddig jutottunk el, vagy hogy hová is tartunk. Ahhoz a repüléshez volt hasonlatos, amit álmunkba teszünk, és valóban olyasmi történt, amire csak álmában számíthat az ember. Ahogy őrült iramban egy útkanyarhoz értünk, újra fölbukkant előttünk az a két kerekű, amelyiket a dombon akartunk megelőzni. És abban a szempillanásban, ahogy megláttam, tudtam, mi fog történni, de túl szépnek tűnt, hogy sem igaz legyen, és mégis biztos voltam benne, hogy így kell történnie. Így éreztünk mindannyian. Fejünket hátravetve, harsogó nevetésbe törtünk ki, ordítoztunk, integettünk a bérkocsiban ülőknek, őrült iramban elrobogtunk mellettük. Ők meg akárha lecövekeltek volna, és amikor kikerültük őket, apa visszafordult és oda kiáltotta nekik. Föl a fejjel, barátaim, annak is fölvirrad, aki csak áll és vár. Megelőztük és messze magunk mögött hagytuk őket, míg nem eltűntek teljesen. Nem volt más köröttünk, csak az éjszaka, a hunyorgó csillagok, a lila sötétség a parkban. Istenem, édes Istenem, de gyönyörű volt. Május legelején jártunk, a levelek és a rügyek mind nyiladoztak, zsenge pejhecskéknek látszottak, és épp csak egy pici törékeny holdsarló volt az égen, és a levegő hűvös és csodálatos. A levelek illatoztak, a fű és a virág úgy pattant ki a földből, hogy szinte hallottuk a növésüket. A legelragadóbb látvány volt, amit valaha is láttam. Édesapámra néztem, aki könnybe lábat szemmel kiáltozta. Dicsőség! Ó, dicsőség! Dicsőség! És azon a káprázatos hangján rázendített. S mi remek mű az ember! Mi nemes az értelme, mi határtalanok tehetségei, alakja, mozdulata mi kifejező és bámulatos, működésre mi hasonló angyalhoz, belátásra mi hasonló egy istenséghez. És a szavak oly gyönyörűek voltak, zenéjük oly fenséges, hogy sírásra késztettek. És amikor újra fölkiáltott, dicsőség! Láttam vadis szép szemöldökét a sötétben. Majd tekintetem az égre fordult, a tragikus és káprázatos csillagokra, és volt valami sorszerű apám arcán és szemén, és ahogy néztem őt, már tudtam, hogy nem sokára meg fog halni. És ő mindegyre fölkiáltott. Dicsőség! Dicsőség! És egész éjjel száguldoztunk a parkban, körbe-körbe. Aztán pirkadni kezdett, és a madarak mind rázendítettek. Majd a madárdal széttöredezett az első fénysugárban, és hirtelen külön hallottam minden egyes hangját. Úgy szállt felém, mint öröktől hallott zene. Úgy szállt felém, mint öröktől ismert zene, melynek hangjait sosem szólaltattam meg. És most e zene minden hangja oly tisztán és fénylőn csengett, mintha aranyból volna. És minden hang zenéje így szólt. Először fölcsapott, akár a puskalövés, majd hallottam az éles gyors váltásokat, hol lágyan gyöngyöztek fénylő aranyröggyanánt, hol boldog, mézédes sikkanások szárnyaltak ciripelő cívódással, gyors rikoltásokkal vegyest. Majd egy egész madárfa énekelt, s a ragyogó levegő megtelt melódiával. Csivitelés, pacsirtaszány surrogás, hangtrillák, cirregés. Apró, értelmetlen sikolyok hangzottak, mámoros, összemosódó futamok, lancszerű trillák, szilva hamvasságú, édes tisztasággal. Majd az egyszerűbb madarak, szapora, kivit, 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 kivitje, pivit, pivitje. Némelyiknek vékony, fémes hangja volt, éles csörrenés. Magas, érdes zsémbes károgás, hátból zongató csikorgás, rikácsoló, távoli hívogató kiáltás. Ilyen hangokat hallattak a madarak, fölébredvén a park erdő zugaiban. A hangok fölött láthatatlan szárnyak suhogása kelt. Ismeretlen madarak különös, pogány zsivaja az immár hajnali fényben úszó parkban, s a kiáltások édes hangzavarrá olvadtak. Édes a hajnal fuvalma, kora madárdal bája. És ez a reggel épp ilyen volt, és megvirratt, és a világ, mintha első napjára ébredne. Egy évvel azelőtt volt ez, hogy apa meghalt, és azt hiszem, Bellánál laktunk akkoriban. Bár lehet, egy patinás szállodában laktunk, vagy tán oda költöztünk már két nénihez. Oly sokat költözködtünk, oly sok helyen megfordultunk. Oly rég voltnak tűnik, hogy most, amikor megpróbálom fölidézni, minden szinte összekuszálódik bennem. És nem emlékszem.
Elhangzott Wolf, a Parkban című írásának második befejező része. Felolvasta Dér Gabriella. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa Róma külvárosában találkozott fiatal papokkal. A válságból nem tudunk egyedül kilábalni. Pápai üzenet a Katholikentag találkozóra. Munkálkodjunk a békért, imával és párbeszéddel. Önátadás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Ferenc pápa Róma külvárosában találkozott fiatal papokkal. A válságból nem tudunk egyedül kilábalni. A Szent Atya folytatja a találkozókat egyházmegyéje papjaival. Először a 40 évvel ezelőtt szentelt papokkal, majd szerdán délután az Isteni Mester kegyes leányainak házában találkozott, a legfeljebb 10 éve pappá szentelt testvérekkel. Nagy szeretettel fogadták az apácák a pápát, aki ajándékokat és áldást osztott nekik. Ezt követte a zárt ajtók mögötti megbeszélés a papokkal lelkipásztori témákról. Isten hozott nálunk Ferenc pápa. Kitörő örömmel, őszinte szeretettel vették körül Róma püspökét az Isteni Mester kegyes leányai kongregáció tagjai, akik Róma nyugati részén várták a Fiat 500 L-es gépkocsiból kiszálló pápát. 4:10 érkezett a találkozóra Ferenc pápa, hogy az idős atyák után most a maximum 10 évvel ezelőtt szentelt 90 fiatal pappal beszélgessen. Legközelebb június 11-én a római egyházmegyés papok középső generációjával találkozik majd, amint arról a vikariátus tájékoztatott. Ferenc pápa előbb az apácákat köszöntötte, kezet fogott velük, majd egy kisgyerektől egy fehér léggömböt kapott, amit ő áldással és egy cukorkával köszönt meg. Ezután egy kosárból édességgel kedveskedett a szerzetes nőkkel is, akik megszólították, áldását kérték. A kegyes leányok kongregációja februárban ünnepelte alapítása centenáriumát. Ez alkalomból egy miseruhát és az alapítónő történetéről szóló könyvet ajándékoztak a pápának. Az Isteni Mesternek szentelt templomba lépve a fiatal papok tapssal fogadták a Szentatyát, aki egy imával és a napi evangélium felolvasásával nyitotta meg a találkozót. Michele di Tolve püspök a diakonátusért, papságért és szerzetes életért felelős delegátus kísérte a pápát, aki Szent VI. Pál pápa emléknapja miatt egy tőle tanult imádságot választott. Ezután következett a párbeszéd kérdés-felelet formájában, jó részt lelkipásztori témákról. Ezek között volt a papság első éveinek tapasztalata, az emberek hitének örömteli felfedezése, de egyben a betegekkel való kapcsolat, az ő szolgálatuk, a közelség, az együttérzés és a gyengédség gesztusaival, valamint a papi életben előforduló válságok, amint arról a szentszéki sajtónyilatkozat tájékoztatott. A válságból sosem tudunk egyedül kilábalni, jelentette ki a pápa, aki a római egyházmegye helyzetéről cserélt eszmét papjaival. A fejlődésről, a szépségekről, de a gyengeségekről is, amelyekkel nem úgy lehet megküzdeni, hogy kibeszéljük a másik háta mögött, hanem nyílt párbeszédet vállalva. Hasonlóképpen a most zajló szinodális folyamat se korlátozódjon egyfajta szlogenre, hanem az egyházban való életmód megtapasztalása legyen. A Szent Atyait idézte 6. Pál evangéliai nunciándi kezdetű apostoli buzdítását, melynek tanítása ma is időszerű. Egy gyöngyszem, mely támasza lelkipásztori szolgálatunknak. Városi magány, közelség, atyai gondoskodás, nehéz kapcsolatok, ez mind előkerült a beszélgetésben. Ferenc pápa ismét arra buzdította paptársait, hogy álljanak az idősek mellé, hallgassák meg őket, legyenek velük tapintatosak. A fiatal papokat végül meghívta, hogy vegyenek részt június 2-án az úrnapi szertartáson, majd köszönetet mondott az imáért és az őszinte párbeszédért. A vatikáni sajtónak nyilatkozva Di Tolve püspök elmondta, a Szent Atya nagyon óhajtotta ezt a találkozót. Azt is elárulta, hogy néhány pap bocsánatot akart kérni a pápától a haszontalan pletykálkodásért, amit az ő kárára tett. Aztán a papok megkérdezték a pápát, mit jelent átélni az emberek válságát, akik nehéz helyzetben vannak. A háború, a pandémia következményei miatt, vagy hogyan segíthetnek a fiataloknak, akiket összezavarnak a mai gondolkodásmódok. Szó esett olyan 5-6-7. Emeleten élő idősekről is, akik már évek óta nem tudnak elmenni otthonról, mert nincs lift az épületben. A püspök kiemelte, hogy a pápával való találkozó bátorítást jelent azoknak a papoknak, akik csak nemrég kezdték meg szolgálatukat. Nem elég a szemináriumi képzés, hiszen a papságba a szolgálat gyakorlása alatt rázódnak bele. Ferenc pápa azt tanácsolta nekik, hogy legyenek közel Istenhez, közel a püspökükhöz, egymás között a paptestvérekkel és Isten népével. A találkozó végén a papok egyesével oda mehettek a pápához, hogy köszöntsék őt, váltottak vele pár szót, tréfálkoztak, ajándékot vittek neki. Ferenc pápa is hasonlóképpen a maga természetességével fogadta őket. Az egyik mianmári pappal beszélve, amint arra a szerdai általános audiencián is utalt, megerősítette, hogy minden nap imádkozik Mianmárért, és külön áldást küld nekik. Egy rövid kis videó üzenetet is fölvettek a pápával mobiltelefonon az egyik plébániai hívőnek. Örvendjetek, és imádkozzatok értem, mondta Ferenc pápa.
Pápai üzenet a Katholikentag találkozóra. Munkálkodjunk a békéért imával és párbeszéddel. A 103. német Katholikentag katolikus napok szerdán vette kezdetét. Ferenc pápa arra biztatja a résztvevőket, hogy a hiten, a párbeszéden és a cselekvésen keresztül mozdítsák elő a békét és az igazságosságot, és szálljanak szembe a szélsőséges ideológiákkal. Ferenc pápa üzenetet küldött a 103. alkalommal megrendezett Katholikentag, katolikus napok, a német katolikusok országos találkozója résztvevőinek, amely szerdán este nyílt meg Erfurt városában. Az 5 napos rendezvény, amelyet minden második évben más-más városokban tartanak, egyedülálló hagyomány, amely 1848-ig nyúlik vissza Németországban. Ez az ország egyik legnagyobb és legfontosabb társadalmi eseménye, amelyen világi katolikusok, de politikai és vallási vezetők is összegyűlnek Németországból és külföldről, hogy ünnepeljék a hitet és megvitassák azokat a témákat, amelyek hatással vannak a német társadalomra. Az idei motto a béke emberének van jövője. Ferenc pápa üzenetében kifejti, hogy a 37. Zsoltár szavai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a béke ígéretét azok kapják meg, akik igazak, akik az Úr kedvét keresik és bíznak benne. Az emberiség Isten iránti történelmi bizalmatlansága azonban diszharmóniához és szenvedéshez vezetett. Az ember többé nem a teremtő szándékai szerint használja a teremtett világot, hanem visszaél és rosszul bánik vele önző, hatalom és haszonszerzési ambíciói miatt. Így érkezett el a szenvedés és a halál a világba. Ferenc pápa megjegyzi, hogy manapság sokan, különösen a fiatalok úgy érzik, hogy irányváltásra van szükség, érzékelik, hogy valami nincs rendben a világban. Jézus küldetése éppen ez volt, az embert újra Isten felé irányítani, és ezzel együtt megújítani és meggyógyítani a kapcsolatát a testvéreivel, a teremtett világgal, és nem utolsó sorban önmagával. A pápa szerint Jézus békét hozott azzal, hogy reményt adott és felhívta a figyelmet az igazságtalanságra, gyakran megdöntve az emberi értékeket, amint az a hegyi beszédben látható. Szeretetből és odaadásból született békéjét a kereszt és az ő feltámadása példázza. Azt jelképezi, hogy a béke emberének van jövője. A Krisztus által elhozott béke akkor válik láthatóvá, amikor új reményt, jövőt ad az embereknek a nehéz időkben. A peremre szorultaknak, a betegeknek, a bűnbe esetteknek. A keresztények ezért arra hivatottak, hogy folytassák Jézus küldetését azáltal, hogy segítik a társadalom peremére szorultakat, és részt vesznek a közéletben, hogy javítsák életkörülményeiket, és hogy hangot adjanak azoknak, akikre nem hallgatnak, mert igazságosság nélkül nem lehetséges a béke. Ferenc pápa elítéli a növekvő antiszemitizmust, rasszizmust és más szélsőséges és erőszakos ideológiákat, amelyek egyre inkább veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat Európában és azon túl. Ismét hangsúlyozta, hogy az erkölcsi, társadalmi, gazdasági és politikai problémák, amelyekkel a világ ma szembesül, szorosan összefüggnek egymással, és ezért átfogó megoldásokat igényelnek a társadalom minden szintjén folytatott, széleskörű párbeszéden keresztül. A pápa megállapítja, hogy a Katholikentág platformot biztosít az ilyen megbeszélésekhez. A természet iránti törődés, a szegényekkel szembeni igazságosság, a társadalom iránti elkötelezettség, az élet és a család védelme, minden emberi élet méltóságának védelme, valamint a külső és belső béke kéz a kézben jár, figyelmeztet Ferenc pápa. Az üzenetben különösen dicséri a helyszínt, az ökumenikus és a vallások közötti párbeszéd elősegítésére, amelyek elengedhetetlenek a békés jövő építéséhez. Megállapítva, hogy a rendezvény mottója ennek az útnak a követésére buzdít, Ferenc pápa végül arra kéri a résztvevőket, hogy imádkozzanak a békéért és egymásért. Annak a reményének ad hangot, hogy az összejövetel a nagy lelki gazdagodás időszaka lesz. A katolikus napokat világi hívek rendezik 2, illetve 4 évente a német nyelvű országokban, Németországban, Svájcban és Ausztriában. Az első hivatalos Katholikentag fesztivált Adam Franz Lenning német teológus szervezte, és Mainzban tartották 1848. október 3-a és 6-a között. Az elképzelés az volt, hogy a németországi katolikus társadalom nagy gyűlését szervezik meg, amelyet eredetileg a németországi katolikus egyház küldötteinek terveztek. A 87 küldött és mintegy 100 meghívott vendég azzal a céllal találkozott, hogy javítsák a németországi katolikus egyház és a német kormány közötti kapcsolatokat. A következő évtizedekben a Katholikentag népszerűsége és hírneve egyre növekedett. Lehetőséget teremtett a katolikusok számára, hogy megvitassák és ünnepelhessék hitüket. A németországi Katholikentágot most a Német Katolikusok Központi Bizottsága szervezi. Továbbra is a Német Katolikusok kulturális találkozója, amelyen jelentős német politikusok és hírességek is részt vesznek. A Katholikentág immár jelentős nemzeti esemény Németországban. Bár jelentős egyházi tisztviselők is bekapcsolódtak a rendezvénybe, az továbbra is a német világi katolikusok eseménye maradt, és egy nem hivatalos ökumenikus program.
Önátadás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
Valahol olvastam, hogy az egyik virágvasárnapi passióban nagyon érdekesen fejezték be Jézus szenvedés történetének bemutatását. Amikor Jézus testét levették a keresztről, és bevitték a sírba, sötétség és csend lett pár percig. A nézők azt hitték, vége van a bemutatásnak, ám ekkor következett a meglepetés. Kivilágították a színpadot, és Jézus sírjából emberek kezdtek kijönni egymás után. Számomra megrázó jelenet hatalmas üzenettel. A búzaszem elhalt, és ez a halál sok termést hozott. Az egyből sok lett. A búzaszemnek el kell halnia, ha nem akar egymaga maradni, és magányában elpusztulni. Az elpusztulás és az elhalás ugyanis két különböző dolog. Aki magában marad és önmagának él, nem meghal, hanem már életében elindul a pusztulás útján. Nem megéli az életet, hanem úgymond leéli azt. Akinek pedig van bátorsága kilépni önmagából, meghal önmagának ugyan, de tovább él. Jézus is nagyon megrendül emberi természetében, amikor tudatosul benne, hogy meg kell halnia. Ez természetes emberi reakció. De utána rögtön meg is hozza a döntést, amikor kimondja, ezért az óráért jött, vagyis most válik teljessé küldetése. Eddig is küldetésének élt, mert naponta úgymond meghalt önmagának. Másokért élt. Azért tudja könnyebben átadni magát a fizikai halálnak, mert értelmet ad annak, s így életének is, amelyet végig önátadásban élt meg. Istennel való teljes egységében. Ha csak magamnak élek, és nem halok el, mint a búzamag, elpusztulok. Ha Istenért élek, és másoknak is így adom oda magamat szeretetben, akkor csak szimplán meghalok önző énemnek. Többször is. A tanítványság útján először látni akarom Jézust, figyelni az ő életét, amelyet ő elénk élt. Sokáig azonban nem nézhetem mindezt távolról, mert akkor egyedül maradok. Vagy átadom magam neki, tehát meghalok önmagamnak, hogy vele és ő benne éljek, vagy pedig úgymond élő halottként élek a világban, üres tekintettel, szomorúan, megkeseredve. Az önátadás sokszor szenvedéssel jár, mert el kell engednem makacságomat, hiszen Isten akarata sokszor más, mint az enyém. Ha engedek neki, engedelmes vagyok neki, megenyhül kemény nyakuságom, mert beleteszem saját nyakam Isten édes igájába. Engedni, átengedni magam az isteni akaratnak, vagyis engedelmeskedni nem könnyű. Beszélni könnyebb róla, nekem is, tehát úton vagyunk, és ha Jézus mutatja az utat, akkor segít abban is, hogy odaadjam magam egészen Istennek, és így szétosszam magam. Így válhatok én is táplálékká mások számára, hiszen ekkor már nem önmagamat adom, hanem a bennem élő Krisztust osztom szét. Úrnapja főünnepének, és az ünnep titkának ez az alapja. Az Úr megtöri a kenyeret, belemondja és beleteremti magát az anyagba szent lelke által, amelyet aztán magunkhoz véve és elfogyasztva ugyanazon szent lélek átalakító ereje átjár és formál az ő képére és hasonlóságára. Így esszük őt, testét és vérét, magunkba engedjük isteni életét, hogy alakítson és formáljon az ő akarata szerint. Így az Isten élet bennünk is áramlik, szétárad bennünk, és átárad másokra is, s így leszünk mindannyian az ő teste. Ha az ő testét esszük, isteni ereje árad lelkünkbe. Krisztus bennünk is jelenlévővé, láthatóvá válik. Ha pedig jelenvalóvá válik bennem, egyénként, akkor ezek az egyének találkoznak egymással, és egy közösségben élnek. Így nyilvánul ki, manifesztálódik úgymond a krisztusi test. Mert testét és vérét magunkhoz vesszük, testvérekké válunk az Úrban. Ő általa, ő vele és ő benne.
Önátadás. Sajgó Balázs atya emlékedését hallották úrnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A folyton késő békére soha nem jön el. Tegnap bemondták a tévébe az alagút végén, mintha látnám már a fényt, de csak álom, buta kis álom. Jobb lesz majd nekünk, ezt hallom már száz éve. Belebámulok a szentek festett képébe, nem mozdul a víz, nem jön válasz imámra, valaki mondja meg, mi vár a világra. Láttam néhány oltáplált angyalt, trombitával, dendőrhajjal. Paradicsomi volt a látvány, de a szívem valami mást vár. Mondják szeretsz, de már nincs súlya a szavaknak, azt mondják vezetsz, hányszor kikértem magamnak, hisz felnőtt lettem már, tudom mi a dolgom, a terhem, majd én hordom. De válasz kéne most, nem csak rózsaszín púder, tűzmely sírig tart, mit senki semmi nem volt el, szükségem van rád. A lelkem így ordít, és szerelmed mindent a javamra fordít. Én láttam néhány oltáplált angyalt, trombitával, dömbörhajjal. Paradicsomi volt a látvány, de a szívem valaki mást vár. Ki rátalál a forrásra, érzi, tudja jól, nincs is szükségem másra, nem érdekli már az, hogy épp ki látja, ha vizet csak vissza, csak önti magába. Így sóvárog utána a lelkem, felét szárnyal, nem bír magával.
A nap verse.
Ady Endre, szeress engem, Istenem. Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. sokat járok a temetőben. Sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Elhangzott Ady Endre Szeress engem Istenem című verse, elmondta Fehér István. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a